Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A Civil Rádió olvasókörének ismét a vendége Kranovszky Nóra, alkotmányjogász, akit tisztelettel köszöntök ezúton is. A mai témánk az emberi jogok és az üzlet. Én eredetileg arra gondoltam, hogy az emberi jogoknak a úgy értem, történelmileg hagyományosabb megközelítéseit választom. Tehát az első kérdésem arra vonatkozik, hogy ön mit ért emberi jogokon? Én, amikor az egyetemre jártam, ott Schmidt Pétertől, illetőleg más alkotmányjogászoktól azt tanultam, még a szocializmus idején, hogy az emberi jogok klasszikus felfogása a 18-19. Századi hagyományok, történelmi jogi hagyományok alapján az államhatalom korlátozása. Később a szocializmus kialakulása idején ez megváltozott, és az emberi jogokat úgy fogták fel a szocialista államhatalmak, mint az állam kötelezettségeinek a megfogalmazását. És aztán manapság kialakult egy új irányzat, amely az államnak lehetőséget ad arra, hogy az emberi jogokat üzleti alapon kezelje. Ezekről a klasszikusabb megközelítésekről, és utána természetesen helyt adok az ön saját megközelítésének is. Mi a véleménye?
Én is jó estét kívánok a kedves hallgatóknak, és köszönöm, hogy újra itt lehetek a Civil Rádióban. Zoltán nagyon izgalmas témát vetett fel az emberi jogokkal kapcsolatban, és egyébként én is osztom azt a megközelítést, hogy az emberi jogok elsődlegesen és történelmileg az állammal szemben érvényesültek, tehát az államnak tiszteletben kell tartania az emberi jogokat, és a korlátozásnál mindig csak azt mérlegelheti, hogyha esetleg másik alapjog vagy alkotmányos cél érdekében szükséges, azt is csak törvényben teheti meg, és arra kell törekedni, hogy minden alapvető jog vagy emberi jog a lehető legjobban érvényesüljön. Az első emberi jogi deklarációk az európai kontinensen a nagy francia forradalom, mindenki által ismert ember és polgár jogainak deklarációja, az amerikai kontinensen pedig az alkotmány első kiegészítésébe foglalt Bill of Rights. Ezek azt a területet jelölték ki, aminek az állami beavatkozástól mentesnek kell lennie.
Értem.
A szocialista országokban valóban, ugye kezdetben a kezdeti modell az ugye nem garantálta az emberi jogokat. Mit jelent az, hogy nem garantálta? Az, hogy nem lehetett a megsértésük esetén bírósághoz fordulni. Uh-huh. És mondjuk arra az időszakra tenném legalábbis az európai szocialista blokk országait, amikor elkezdtek csatlakozni az ENSZ-hez, és ugye elfogadták az ENSZ-nek a nagy emberi jogi egyesség okmányait.
Ez már az 1950-es évek.
Bizony, ez már az 1950-es évek, ugye a második világháborút követő ráébredése tulajdonképpen a nemzetközi jogfontosságára, és arra, hogy önmagában az államok ugye nem biztosították az emberi jogokat, hanem hogy erre nemzetközi kötelezettségeket kell vállalni. És akkor volt egy erős hit abban, hogy a jogalapú nemzetközi közösség az a megoldása a háborúk kiküszöbölésére. Ez részben illúzió maradt, ezt tudjuk jól.
De másfelől
napjaink eseményei is alátámasztják, de ha más kontinensekre gondolunk, azért a II. Világháborút követően is folyamatosan voltak háborúk. Más kérdés, hogy az ENSZ és a Biztonsági Tanács az folyamatosan törekedett és törekszik ma is emberi jogi követelmények tiszteletben tartására, békéhez való jog elismerésére, az erőszak tilalmának a fenntartására, és erre való a nemzetközi intézményrendszer. Egy szó mint száz, 1966-ra fogadták el az ENSZ két nagy egyesség okmányát, Polgári és Politikai Jogok Egyesség okmánya és a Gazdasági, Szociális, Kulturális Jogok Egyesség okmánya, és például Magyarország 1976-ban csatlakozott hozzájuk. És akkor azért az alkotmányok, a szocialista alkotmányok emberi és állampolgári jogokra vonatkozó fejezetét is kicsit átdolgozták, bár az is igaz, hogy ezek a kezdetben csak a dolgozókat megillető jogok voltak, és ugye a dolgozókat mindenkit tartalmaz. A másik megkötés, hogy azt a szocialista társadalom érdekében lehetett gyakorolni. Ugye ez egy annyira gumifogalom, hogy igazából nagyon könnyű volt rámondani bármire, hogy ez nincs a szocialista fejlődéssel összhangban. Harmadrészt meg nem voltak meg azok a törvények, ami alapján lehetett volna gyakorolni, gondoljunk a gyülekezés szabadságára, vagy az egyesülés szabadságára, vagy a pártok alapításának a szabadságára. Ezek olyan első generációs politikai jogok, amik a szocialista államokban nyilván nem érvényesültek. És az a felfogás, vagy az a magyarázat pedig, amire harmadikként utalt Zoltán, hogy az emberi jogokat egyfajta üzletként fogják fel, vagy üzletet csinálni bizonyos jogokból, mondjuk állampolgári jogokból, az teljességgel elfogadhatatlan. Mind a nemzetközi emberi jogok, mind az alkotmányjogilag felfogott emberi jogok szempontjából. Ja, az a kiinduló pontunk most, hogy minden ember jogképes, mindenkit megilletnek az alapjogok, és minden ember méltósága egyenlő. Ez lenne a jogi kiinduló pont. Ez az áhított, az elérni kívánt állapot. És a jognak is ezt kellene garantálnia.
Igen, ezt értem, de...
A való világban, a realitásban nyilván tudjuk, hogy ez nem így van. Ezért igen, mondhatjuk de, azt, de hogy az emberi jogok projektje még...
Az emberek nagyon könnyen megértették azokat az állami kötelezettségeket, hogy a munkához való jogot az államnak biztosítani kell. Hogy a legmagasabb egészségügyi ellátást az államnak biztosítani kell. Hogy a szabadságjogokat az államnak biztosítani kell, de ezek korlátozhatóak. Tehát azért a közérthetőség és a politikai támogatottság szempontjából ezek nagyon fontos dolgok voltak.
Így van, ugye nagyon hamar kiderült az, különösen a társadalmi változásokkal, ipari forradalmakkal, városiasodással, tehát mindezzel az átalakulással, hogy az államnak nem csak az a dolga, hogy ne avatkozzon be, hogy tartózkodjon a magánszférába való beavatkozástól, hanem hogy biztosítania kell a joggyakorlás feltételeit, és vannak olyan típusú jogok, amik esetében megállami feladatellátás társul hozzá. Tehát, hogy az államnak kell biztosítania például oktatáshoz való jog, művelődéshez való jog.
Igen.
Tipikusan a szociális, kulturális jogok közé tartozik, az állam vállalja azt, vagy előírja a tankötelezettséget, de akkor biztosítania kell az általános és mindenki számára hozzáférhető alapfokú oktatást. Ez nyilván feladatellátással jár az államoktól, de mondhatjuk ezt az egészségügyre is, mondhatjuk ezt a környezetre, különösen hangsúlyos az utóbbi időben a élethez való jog és a környezethez való jog kapcsolata, ez az egészséges környezethez való jog megfogalmazása, ami ről azt szoktuk mondani, hogy ez leginkább úgy valósítható meg, hogy az állam gondoskodik arról, hogy fenntartsa az épített és a természetes és az természetes és az épített környezet védelmét, és az ehhez kapcsolódó szabályokat megalkotja, és létezik a nemzetközi jogban, meg az alkotmány, Magyar Alkotmánybíróság is 1994-ben már elmondta, elismerte a visszalépés tilalmát, hogy a környezetvédelem szintje az jogszabályok nem csökkenthető, és így tovább. Tehát az is teljesen igaz, hogy vannak olyan jogok, amiknek a megvalósulásához állami feladatellátás kell, és persze vannak olyan jogok, amik erősen ki vannak téve az állam gazdasági teljesítő képességnek.
Ez rendben van, ezt akkor megértettük, akkor most lépjünk túl az állami szerepen, és nézzük meg, hogy a gazdasági életben a vállalkozások, sőt a globális nagyvállalatok szempontjából mi a jelentősége az emberi jogoknak.
Jó, ez egy korszerű kérdés, bár nem a 21. században merült fel, ahogy egyre inkább kialakult a világgazdaság, világkereskedelem, erősödött a globalizáció, az államoknak a kölcsönös függősége egymástól, és erősödött a WTO GATT korábban, majd WTO világgazdasági, világkereskedelmi szervezet.
Minek a rövidítése a WTO?
World Trade Organization, ez a világkereskedelmi szervezet. Ez magával hozta azt is, hogy a gazdasági szereplők azok túllépnek az államhatárokon, létrejönnek transznacionális vagy multinacionális vállalatok. Ezzel mindenki találkozott ezzel a jelenséggel.
Hát mondjuk a Coca-Cola.
Mutatok hozzá. Például a Coca-Cola, például az IKEA, például a Samsung, például a Shell, ugye a nagy olajtársaságok, és így tovább. Ugye nagyon-nagyon sok.
Meg minden nap meg.
McDonald's-et, igen, McDonald's és társai a franchise-ba működtetett étteremláncok. Vagyis nagyon-nagyon azt mondhatjuk, hogy nagyon sokféle multinacionális vállalatnak a szolgáltatását vesszük igénybe, sőt, hogyha a online vásárlásra gondolunk, akkor azt is szerintem megemlíthetjük, hogy különböző szolgáltatókat használunk, online platformokat, mint a, nem akarok egyiket se kiemelni,
nem, hát
de
mint a Teams, amit
azt
mi
hiszem,
most beszélgetünk.
Hogy akár említhetjük az Alibaba, vagy a Temu, vagy hasonló platformokat. Most mindezek nagyon sok változást hoztak a világunkba, és van, ami nyilvánvaló előnyökkel jár. Ugyanakkor, ha belegondolunk, akkor egy-egy multinacionális vállalatnak a gazdasági ereje és a hatalma az nagyobb is lehet adott esetben, mint egy államnak. Van
a
különösen mikroállam, ami egy...
A Coca-Colának a tőke ereje nagyobb, mint Magyarországi.
Így van. Igen. Pontosan erre gondolok. És akkor ezek olyan hatalmi szereplők, olyan hatalmi tényezők, akik ugye a tevékenységeikkel szintén lehet, hogy korlátozzák az emberi jogokat. És ezt már tulajdonképpen először a 70-es években ismerték fel, ugye az OECD, ez a gazdasági együttműködési és fejlesztési világszervezet, illetve az ENSZ-nek a munkaügyi szervezete, az ILO, már többször rámutattak arra, hogy ugye nagyszerű, hogy kidolgoztak egyességokmányokat az ENSZ keretében, az is nagyszerű továbbá, hogy az egyes kontinenseken, mint például az Európa Tanács keretében elfogadták az Emberi Jogok Európai Egyezményét, na de ez az államokat kötelezi csak. A vállalatokat viszont nem. Miközben a vállalatok is meg tudnak sérteni jogokat, gondoljunk csak a gyermekmunka igénybevételére, a kényszermunkára, vagy arra, ha nem garantálják az egészségügyi óvintézkedéseket, biztonságos munkakörülményeket, ha megkülönböztetést alkalmaznak különféle alapokon, szennyezik a környezetüket a vállalatok. Ezek csak a közvetlen alapjogsértések, amiket okozhatnak.
Ezek, ezek leginkább Afrikára és Ázsiára is jellemzőek, de azért nem kizárt, hogy Európában is történjenek ilyenek.
Nem, egyáltalán nem kizárt. Lehetett hallani olyanról, hogy áruházláncokban mondjuk nem biztosítottak megfelelő pihenőidőt, vagy adott esetben a női munkavállalóknak olyan időszakot, amikor a szükséges egészségügyi teendőket elláthatják, ami abszolút biológiai szükségletük volt. Tehát, hogy azonnal nyilván az ázsiai és afrikai üzemekre gondolunk, de azért más kontinenseken is felmerülhet ez, és felmerülhet az is, hogyha egy vállalat mondjuk fegyveres konfliktus során együttműködik egy elnyomó rendszerrel, vagy hasznot húz abból, hogy az adott rezsimben nem védik az emberi jogokat. Ilyen például történt a Shell-lel is, ami pedig egy holland vállalat.
hogyan lehet védeni mégis az emberi jogokat a nem állami típusú globalizált magánvállalatokkal szemben.
Hát erre alakult ki az ENSZ keretében egy törekvés, mégpedig üzlet és emberi jogok projekt néven. Az üzlet és emberi jogok keretében először is létrehoztak az ENSZ emberi jogi bizottságán belül egy külön megbízotti intézményt. Ez a külön megbízott John Ruggie professzor volt, harvardi professzor, egyébként ő 2021-ben hunyt. És ő 2005 és 2011 között nagyon hosszas egyeztetések után számos vállalat és ország bevonásával kidolgozott egy irányelv gyűjteményt, és az irányelvekben, üzlet és emberi jogok irányelvek a neve, ezekben felsorolják, hogy mi az államok teendője, például olyan munkajogi szabályokat kell alkotni, olyan üzleti szférára vonatkozó szabályokat kell alkotni, amik védik az emberi jogokat. Aztán a második pillér, hogy mi a vállalatok kötelezettsége, és hát biztos hallott már mindenki a társadalmi felelősségvállalásról. Például, amikor egy vállalat támogatja a rák elleni küzdelmet, vagy más nemes társadalmi cél tűz ki maga elé. Na most ezt egy kicsit szigorúbb formában összeszedték, hogy hogyan kell a vállalatoknak kidolgozni az emberi jogvédelmi fenntarthatósági stratégiát, és ez itt elég erősen összefügg a környezetvédelemmel. És a harmadik pillér az pedig, hogy jogorvoslatokat kell biztosítani, egyrészt a vállalaton belül is, másrészt az államok bírósági rendszerében, és ugye a multinacionális vállalatoknak az ellátási láncért, ez egy nagyon divatos kifejezés, ez az ellátási lánc, de hogy bizonyos fokban az ellátási láncukért is, meg a leányvállalataikért is kell vállalniuk a felelősséget.
Ezt jól mondom, hogyha ez a kávétermelő országokban a gyermekmunka tilalmára, illetőleg a kizsákmányolás elleni küzdelemre vonatkozik?
Ez is lehet egy példa. Ugye amennyire szerteágazó az üzleti világ, annyira sok arca van ennek az üzlet és emberi jogok kérdésnek is. De igen, például, hogyha a kávébabot kisgyermekekkel éhbérért szüreteltetik le, gyűjtetik be, akkor mondjuk attól, a vállalattól egy olyan, nem tudom én, a Segafredo, amelyik ad magára annyira, hogy, hogy tiszteli az emberi jogokat, akkor egy olyan
nem vásárol.
Vállalattól nem vásárol.
Egy másik példa lehet a női mellrák elleni küzdelem, ahol szintén társadalmi felelősségvállalásnak lehetünk a tanúi?
Igen, például lehet a társadalmi felelősségvállalás megnyilvánulása, hogyha egy vagy több vállalkozás akár összefogva szerveznek egy közös városi maratont, és a bevételeket a mellrák elleni küzdelemre fordítják, vagy a megelőzés módszereire hívják fel a figyelmet. Tehát például ilyen törekvések, azok messze menően ebbe a körbe tartoznak.
Mi lehet egy ilyen mozgalomnak az eredménye? Tehát hogyan tudjuk ezt megismerni, kézzelfoghatóan ráébredni, hogy ezeknek a társadalmi felelősségvállalásoknak van értelme?
Hát ide tartozik például az, hogy tudatosítás, ismeretterjesztés, illetve az, hogy a vállalatok maguk is ugye a mai világban az internetre kiteszik az emberi jogi elköteleződésüket, például egy ruhagyártó márka, legyen az a Hugo Boss, vagy legyen az az About You, vagy a Regver, vagy nem tudom én, Tom Taylor, feltünteti, hogy csak olyan anyagokat használ fel, amik a gyermek munka kizárásával, a kényszer munka kizárásával történtek. Én tudom, hogy ez egy gigáci folyamatnak tűnik, és ugye a különösen a globális világban nagyon hektikusan alakul az országok politikai vezetőinek a hozzáállása ehhez a kérdéshez. De azért azt értékként könyvelhetjük el, hogy a 70-es évek óta azért sok változás történt, sokkal tudatosabbá váltak a vállalatok. Azt mondhatjuk, hogy a fogyasztók is tudatosabbá váltak. Azt gondolom, hogy például a fenntarthatósági gondolkozása, a környezetvédelme is jobban benne van a mindennapokba, és egy ilyen kanti értelembe véve ilyen internalizált törekvéssé válik sokakban az, hogy mondjuk ügyeljenek arra, hogy ne szennyezzék a környezetet, hogy kíváncsiak legyenek a polgárok arra, hogy egy üzem telepítése adott esetben ez milyen gazdasági hatásokkal jár, vagy milyen egészségügyi kockázatokkal
ehhez,
jár.
Ehhez egy konkrét példaként csatolhatjuk a Vörösiszap katasztrófát?
Pontosan a Vörösiszap katasztrófát említettem volna, ami ugye egy nagyon tragikus esemény volt 2010-ben, ami kifejezetten, bár egy állami részvételű vállalat által okozott, ugye ipari katasztrófa volt, és emberéleteket is követelt Magyarországon. Itt például történt büntetőjogi felelősségre vonás vezetők esetében, illetve történt polgári jogi igényérvényesítések is, bár nem volt úgy keretezve, hogy ez egyfajta üzlet.